Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodával. Tájékoztatásuk szerint július 1-e egyben a Magyar Egészségügy napja. Ekkor zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel az anonim étszűrés tanácsadás is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják, amely vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Július 1-én a gyógyszerellátást az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó patikák címe telefonszáma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található gyógyszertár adatbázisban érhető el. Július végétől jelentősen emelkednek a földhivatali szolgáltatási díjak a magyar közlönyben megjelent minisztériumi rendelet értelmében. A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért az eddigi 6250 forint helyett 10.000 forintot kell fizetni. Az elektronikus formában lekért hiteles tulajdoni lap 3.000 forint helyett 4.800 forintba kerül majd. Adorján Bélát választották egyedüli jelöltként a leadott szavazatok 91%-ával a Jobbik konzervatívok elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusán. A tisztséget Adorján Bélán kívül Potocskányé Kőrösi Anita eddigi elnök helyettes pályázta meg, de ő nem gyűjtötte össze a jelölté váláshoz szükséges számú ajánlást. Gyöngyösi Márton eddigi elnök, aki a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások éjszakáján még azt jelezte, tervei szerint újra versenybe száll az elnöki posztért, végül nem nyújtotta be az induláshoz szükséges szándéknyilatkozatot. Varga Bajusz Veronikát a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárává nevezte ki Súlyog Tamás köztársasági elnök 2024. július 1-ével, közölte a minisztérium a Magyar Távirati Irodával. Az államtitkár feladatkörébe a felsőoktatással, szakképzéssel, a fiatalok sikerességével és a tehetséggondozással összefüggő ügyek tartoznak a jövőben. Horvátországban július 1-től ismét nyári tarifát vezetnek be az autópályákon. Emiatt szeptember 30-áig 10%-kal magasabbak lesznek a horvát autópálya díjak. Tűzütött ki Aténtól nagyjából 20 kilométerre található sűrű erdőségben szombaton, közölte a görög tűzoltóság. Tűzoltó helikopterek, repülőgépek és tűzoltók százai küzdenek a lángok megfékezése érdekében. A térségben hosszabb ideje nem volt csapadék, és hetek óta 35 Celsius fokot is meghaladó hőhullám tombol. Szombaton ráadásul heves széllökések is voltak, amelyek a füstfelhőket a görög főváros felé fújták, ahol számos kerületben lehetett érezni az égett szagot és hamut. Meteorológusok szerint az elmúlt tél volt az ország feljegyzett történetének legmelegebb tele, ami kedvez további erdőtüzek keletkezésének az idén. Görögországban rendszeresek az erdő és bozót tüzek a nyári időszakban, és az oltást sok esetben nehezítik széllökések és a terepviszonyok is. Híreink végén az időjárásról. Erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg északon számíthatunk elszórtan kelet felé mozgó záporokra, zivatarokra. Egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Hajnalra 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribe Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek válthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bán Mór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bán Mór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kisregényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal az osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a négyest, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Tehát komolyra fordítva szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig, de az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani, hogy 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikációt, nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázzsal közösen publikált Hollófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hollófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy mi adta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak?
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat ez 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. Tehát a magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugye nagyon fontosak.
Az se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A holófiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintünk ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban irtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó. De mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? Mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni? Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül és mindenáron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fog
jönni. Ami most felkapott.
Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korba egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiinduló pont, és Balázsa nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot, ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat, Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van, és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázzsal a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper Indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életében, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra, mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk, szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel, hát lássuk be őszintén ez a helyzet, viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel, és én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Hollófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya, ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek. Valóban ezek az alapnak tekinthető értékek. Barátság, lovagiasság, ami egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiúgyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjeleníteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás, az ellenség. Ki az ellenség? Meg lehet-e bocsátani az ellenségnek? Van-e egyáltalán ennek értelme? És ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mesetörténeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a Fekete Seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A Fekete Sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a Fekete-tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldvabányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak, de ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztott a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a kooperáció Balázzsal, tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el, és én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvő és természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat, mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat képeket készíteni.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban a levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a legeslegelején beszélgettünk a hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők. Tehát nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról beszélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, vagy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a hollófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a harmadik kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. Tovább, hát folytatjuk a Hunyadi regénysorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szépből gratulálok!
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok terve van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécs Újhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat, de indítunk most a napokban egy másik történelmi regénysorozatot, erről ha néhány mondatot nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe, és ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. Mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgószínpadként végig söpör az ő életén, és ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nisaszegi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, hogy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sisi nevéhez kötődően. És ez a fiatal ember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfókat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sisi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbél a vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a II. Világháború, egy amerikai Mustang-gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk. Tehát tényleg forgószélken csöpör végig az egész ország fölött. De ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriába bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt, egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői Királyi Kastély vezetése, Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értében vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlenül a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt az érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak, hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni. Hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, hogy nem is érhet el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert, és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Lázár Eszterrel, az EGRI Markot Ferenc Kórház és Rendelőintézet vezető dietetikusával beszélgettem a vízfogyasztás fontosságáról, valamint az édesített üdítő italok káros hatásairól. Kérem, tartsanak velünk!
Nyáron különösen fontos a folyadékbevitel, hogy megfelelő mennyiségűt vigyünk be, azonban nem mindegy, hogy mit iszunk meg. Mi az, amivel mi jótékony hatással lehetünk a szervezetünkre a folyadékbevitel tekintetében?
Hát alapvetően a víz, abból kell minimum másfél litert meginni, hogy a napi folyadék fogyasztás az olyan 2-2,5-3 liter, hát ez férfi, nő, idős, gyerek, kismama, beteg, nagyon sok mindentől függ, de úgy alapvetően a víznek kell körülbelül másfél liternek lenni. Viszont ha nagyon nagy meleg van, ha nagyobb izzadás van, tehát nagyobb vízveszesség van, akkor érdemes vagy megemelni a vizet még, ha valaki bírja, de ami még fontosabb, hogy esetleg egy kis sót csempészni néha vele a vízbe, és ezt meginni nem túl sokat, de kell, mert az izzadással nátriumot vesztünk többek között, és akkor az nagyon borítja az elektrolit háztartást. A legjobb lenne tengeri só, vagy létezik ilyen tiszta só, de szóval alapvetően a tengeri só talán az a legjobb. Erre nem kell sok bele, tehát nem kell nagyon sósnak lenni, csak amikor nagyobb izzadás van, akkor érdemes. De ezt muszáj pótolni.
Szoktak még citromlevet tenni. Ez vajon milyen hatással van a szervezetre? Ez frissítőleg 6 dekárt nem okozunk, gondolom vele.
Nem okozunk vele. A citromlének nagyon sok jó hatása van. Attól függ persze, hogy milyen koncentrációban, mert ha csak frissítésre, és az a kicsi citromlé, az igazándiból inkább csak frissít, nagy koncentrációban, amit például a cukorbetegeknek javasolunk, vagy annak, aki nem akarja nagyon megterhelni a gyomor bélrendszerét, ott igazándiból egy nagyon savanyú citromos vizet kell inni üdítőként, vagy legalábbis így ízesítőként pedig elég egy kevesebb, kárt nem okozunk vele.
Szoktuk említeni azt, hogy mi az a minimum, amennyit érdemes meginni mondjuk vízből napi szinten. Van-e maximuma ennek? Tehát lehet-e többet bevinni, vagy túl sokat meginni?
Túl sokat lehet, így van. Túl sok az már azért 3-4-5 literek, tehát azok már nagyon sokak. Nagyon megterheli a szívet, nagyon megterheli a vesét, egyáltalán az egész szervezetet. Tehát annyi nem kell. Ez egészen biztos. Ha valaki folyamatosan nagyon sokat iszik, akkor érdemes elmenni orvoshoz, laborvizsgálatot végeztetnie, hogy mi állhat ennek az okába, mert különböző betegségeknek lehet az egyik jele.
Akkor sem, ha mondjuk valaki izzadékonyabb, tehát neki mi lehet a maximum?
Tényleg embere válogatja, tehát ezt nem. Természetesen a nyári nagy hőségben, amilyen mondjuk most is van, akkor biztos, hogy több vizet kívánunk. Attól is függ, hogy például előtte mit ettünk. Tehát, hogyha valami sósabb az mondjuk az ebédünk, akkor biztos utána többször akarunk inni. Tehát azért egy jó sós étel az utána kívánja a vizet.
Meg lehet említeni azt, hogy itt a nyári nyaralások alkalmával az emberek elmennek étterembe, hajlamosabbak mondjuk üdítőt fogyasztani az ebéd mellé. Mi az, amit ez okoz a szervezetben? Kárt teszünk vele?
Hogyha valaki folyamatosan ilyeneket iszik, akkor igen. Ha egyszer-egyszeri alkalom, tehát egyszer megiszik valaki egy kólát, egy, nem tudom, bármilyen üdítőt, nem vagyok nagyon tisztában vele, hogy milyenek vannak, mert nem nagyon iszom ilyesmit, vagy egyszer-egyszer egy gyümölcslevet, avval nincs probléma. Viszont ha valaki folyamatosan gyümölcslét iszik, kólát, bármilyen más üdítőitalt, ízesített vizeket, avval igenis van, mert nagyon megterheli egyrészt a cukorháztartásunkat, másrészt a vesénket. kóla, nagyon magas foszfát tartalmú, nem nagyon tud vele mit kezdeni a veseink, előbb-utóbb vesekárosodás lesz, gyümölcslében nagyon sok a fruktóz, meg ezekben az üdítőitalokban is, tehát ezek is a májat károsítják.
Ezek mennyi idő után alakulhatnak ki, tehát ha mondjuk valaki egészen tinédzser korától folyamatosan fogyasztja ezeket a cukros üdítőket, és egyszerűen nem tud leállni róla, vagy elhagyni azt, akkor mi az az idő, amikortól már neki egészségügyi problémákat okozhat?
Hát valószínűleg azt fogja észrevenni, hogy ha csak nincs mellette valami nagyon aktív sport, valami aktív mozgás, akkor azt fogja észrevenni, hogy előbb-utóbb hízik. A labor leleteiben biztos jelentkezne, de mondjuk a fiatalok nem túl sokat mennek szerencsére orvoshoz. Én szerintem, hogy a 20-as éveinek a közepe felé, vége felé már biztos jelentkezik. Ha más nem, azért, mert elkezd kilókat felszedni magára.
Ezek már nagyobb túlsúlyt is okozhatnak?
Hogyne, de alapvetően legelőször a máj elzsírosodása fog jelentkezni. Ha valaki tényleg folyamatosan ilyet iszik, akkor az a laborleletekben is, meg egy ultrahangos leletben is tisztán látszik, hogy el van zsírosodva a máj.
Tehát érdemes mindenképpen a vizet fogyasztani. Azonban az izotóniás italokat talán ettől megkülönböztethetjük, mert hogy abban ugye jótékony ásványi sók vannak például. Igen. Ezeket érdemes lehet fogyasztani?
Így van, de ezt igazándiból akkor, hogyha nagyon fizikai megterhelés van. Tehát ezt így folyamatosan inni, ez teljesen fölösleges. Egy normális táplálkozás mellett, ami elegendő zöldséget, gyümölcsöt tartalmaz, ott erre nincs szükség.
Miért okoz vesekövet maga az üdítő, a cukros üdítő? Említettük a foszfát tartalmat.
Nem is vesekövet, hanem a vesének a működését károsítja. Tehát rosszak lesznek a vesefunkciók, és onnantól kezdve egy beszűkült vesefunkció, az azt jelenti, hogy talán, mondjuk úgy, hogy mérgeződik egy kicsit a szervezet. Nem tudja a méreganyagokat olyan módon eltávolítani a szervezetből, amennyire kellene.
Egyébként, hogyha ezt kiegészíti valaki vízfogyasztással, akkor már gondolom sokat tehet az egészségére.
Természetesen, de azért ez az üdítő, gyümölcslé, nem tudom, mindenféle energiaitalok fogyasztása, ez mindenképpen nagyon megterhelő a szervezet számára.
Ugyanez a helyzet a máj esetében? Tehát ugyanúgy a kiválasztódás miatt, tehát hogy nem tudjuk méregteleníteni kellőképpen a szervezetünket?
Így van. A máj az egyik legnagyobb méregtelenítő szervünk. Az egyik a vese, másik a bőrünk, harmadik a máj. És a máj nagyon-nagyon sokfajta méreganyagot tud raktározni, lévén, hogy nem minden tud kiválasztódni a vesén keresztül. És amikor ezek a méreganyagok már túl nagy számban vannak, illetve túl sok fruktóz jut a szervezetbe, akkor kezdi el magát zsírosítani. Én példaként azt szoktam mondani, hogy úgy néz ki, mint hogyha a paksi atomerőműben a sugárzó anyagot elkezdik valami ólomborításba rakni, tehát, mert hogy úgy nincs semmi káros hatása, a szervezet pedig bármit, ami olyan, az zsírba csomagol.
Összességében az emésztőrendszer szempontjából miért fontos a megfelelő folyadékbevitel?
Hát ugye a szervezetünk az, attól függ, hogy milyen korú az illető, mondjuk ilyen 70 és 60 százalék közötti vízből áll, tehát körülbelül így néz ki. Ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni a testünk, ahhoz folyamatos hidratált állapotban kell lennünk. Ezt a vizelet színéből egyébként meglehetősen jól lehet látni, hogy milyen állapotban vagyunk. Nyilván attól is függ, hogy legalábbis én a saját magamon ezt veszem észre, hogyha nagyon elfoglalt vagyok, hogyha nagyon dolgozom, és bár iszom, akkor szerintem a szervezet arra koncentrálja az erejét, hogy azt a feladatot végezze. Viszont ha pihenek, vagy mozgok, akkor viszont tud kiválasztani.
Tudom. És ha lesben áll egy cápa, az emlék felkapar. Nagyon. Ó, nyárban, épp olyan meleg nyárban, elfelejteni nem, nem fogom. Látom, és feláll egy cápa, áldozatra várva, szinte fel van a szemével, ajajaj. Valahol messze délen, örökös napsütésben, szélén énekemmel elkábítom. Valahol egész délen, a szerelem tengerében, újra megfürödnék, elárulom, elárulom.
Adni azoknak, akik mondjuk hajlamosak elfelejteni inni, mert belemerülnek a napi feladatokba. Hogyan lehetne azt megtenni, hogy mégis valahogy emlékeztesse magát arra, hogy muszáj innom?
Az első legszerencsésebb az, hogy vízzel kell kezdeni a napot. Tehát érdemes, amikor felkelünk, akkor inni egy jó pohár vizet, lehetőleg nem jéghideget, inkább egy ilyen, nem tudom, szoba hőmérsékletű vizet inni, illetve ha lehet, akkor még egy pohárral, tehát mondjuk elindulás előtt két pohár víz, akkor már mondjuk 3-4 deci biztos van bennünk. És ami még jó tanács lehet, az az, hogy étkezések között érdemes inni. Nem evéssel vizet, hanem étkezések között.
Ez azért fontos?
Hát ez azért fontos, mert a víz az egyrészt tehát nem jól keveredik a táplálékkal, és akkor nem tudja teljesen jól betölteni a feladatát. Vizet nagyon sok mindenből tud csinálni a szervezet, de a legjobb, hogyha mi adjuk neki ilyen egyszerű formában, és nem valami a étellel keverve.
Tehát akkor mindenképpen étkezés előtt?
Étkezés előtt egy fél órával, illetve mondjuk étkezés után egy órával, másféllel érdemes inni. De azt jelenti, hogy ha valaki eszik háromszor, rendszeres az étkezése, akkor ha reggel a felébredés után, mikor felkelt már, akkor iszik vizet, aztán majd iszik reggeli után egy órával, vagy másféllel, aztán ebéd előtt még eszébe jut, utána majd evés után egy órával, utána még este hazaérkezik, akkor iszik vizet, meg még lefekvés előtt iszik egy pohárral, akkor gyakorlatilag már ez a másfél liter meg is van.
De ez a minimum.
De ennyinek azért érdemes. Bár idős embereknél azért az előfordul, elfelejtik, kisebb is a nem a vízigényük kisebb igazándiból, csak valahogy jobban elfelejtkeznek róla. Nekik meg azt szoktam javasolni, hogy ezt a másfél litert mondjuk, ha meg tudja inni, akkor ne egy nagy flakonba, vagy ne egy nagy kancsóba rakja, hanem vagy kisebb műanyag üvegekbe, vagy kisebb kancsóba tegye, illetve ahova lehet, oda megtegyen egy-egy üres poharat, amit úgy észrevesz, mert akkor eszébe fog jutni, hogy inni kellene.
Dietetikusként mit gondol a cukor és az édesítőszerek különbözőségéről? Melyik a hasznosabb, jobb?
Hát ez egy jó kérdés. A cukor igazából semmilyen módon nem igazán jó, tehát nem tesz jót, de szeretjük az édes ízt. Tehát valahogy ezt meg kell oldani. Ugye vannak természetes, meg mesterséges édesítőszerek, hát ezek között kell nagyobb különbséget tenni. Ami mesterséges, hát az óvatosan. Az, hogy valaki a kávéjában mondjuk tesz egy ilyen valami pöttyöt, amit ő használ, az még úgy szerintem elmegy, de nagyon mennyiségben mesterséges édesítőszert nem érdemes. A természetesek közül is az attól függ, hogy ki mennyire bírja és milyen ízlése van. De többféle van, eritrit, szélit, stevia, vannak ilyen keverékek, ami eritrit, stevia keverék, tehát ki kell kísérletezni, hogy melyik, ettől függetlenül ebből sem kéne nagyon sokat használni. Aztán, hogy egyszer-egyszer valaki megeszik egy sütit, egy fagyit, szerintem az úgy valahogy belefér. A lényeg ilyenkor igazándiból az lenne, hogy mondjuk mozogjon utána, vagy előtte.
A cukorról köztudott, hogy függőséget tud okozni. Mit tudnak ilyenkor tanácsolni a betegeknek? Mivel tudják elhagyni, esetleg pótolni, vagy helyettesíteni magát a cukrot?
Hát a cukros üdítőkre tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy fogja és adja el, tehát avval nem sok tendő van, mert mondjuk egy zéro kóla, ugye ezt szokták példaként mondani nekem nagyon, nagyon sokan, hogy ő csak ilyet iszik, az ugyanúgy nem fog neki jót tenni, bár édesítőszerrel van, mesterséges édesítőszerrel van, minden mesterséges édesítőszer az kvázi méreganyagként funkcionál a szervezetben, nem kell. Tehát erre nincs szükség, ráadásul a kólának a foszfát tartalma akkor is károsítani fogja a vesét, hogyha zéró kóla. Tehát érdemes ezeket elhagyni. Pont most volt egy olyan betegem, egy olyan hozzám forduló, aki mondta, hogy hát hadilában áll a vízfogyasztással. Kérdezte tőlem, hogy hát szörpöt lehet-e, olyan cukormentes szörpöt mondjuk használni. Én azt javasoltam neki, hogy próbálja meg azt, hogy először tesz bele ebből a vízbe egy keveset, és aztán próbálja fokozatosan elhagyni, tehát egyre kevesebbet hozzátenni, és maradjon a víz.
Mert hogy egyébként az íz hiányzik az embereknek a vízből, tehát azért nem kedvelik annyira, mint egy cukros üdítőt.
Igen, csak ez számomra érthetetlen, mert a víz, bár szerintem ízbeli különbség van a vizek között, mondjuk egy városi csapvíz, vagy egy forrásvíz között, vagy egy ásványvíz, tehát ezeknek mind más az íze, de azért szerintem nem kéne ezt így, tehát ezek az ízesített vizek, ezek szerintem már túlzás, nem kell mindig az édes ízt keresni.
Mit tapasztalnak, ez egyre inkább előfordul a betegek körében az, hogy egyre inkább elterjed ezek fogyasztása?
Én azt látom, hogy inkább a fiataloknál, azért az idősebbek, mondjuk egy 40-50-en felüliek között azért nem, ők nem annyira fogékonyak ezekre a dolgokra. A fiataloknál már sokkal inkább hangsúlyosabb ez. Vagy a gyerekeknél, hogy nagyon jót akarul neki, nem akar vizet inni, jól van, itt van a epres ízesítésű víz, vagy valami, és akkor azt a gyerek megiszta. De így mindig valami kis édes után fog vágyakozni, nyilván nem fog neki jól esni a sima víz.
Tehát akkor érdemes a szülőknek is tudatosabbá válni abban, pontosan, hogy már kisgyerekkortól ne adják.
Igen, pontosan. Pontosan. A gyereknek vízre van szüksége.
Úgy, ahogy nekünk is.
Igen.
Egy túlsúlyos ember esetében mit tudnak tanácsolni annak érdekében, hogy ő el tudja hagyni ezeket a cukros, kalória gazdag folyadékokat?
Ugye a zöldségekben, meg a gyümölcsökben meglehetősen magas, relatív magas a víztartalom, ezért érdemes már annak, aki hajlandó ezekre a változtatásokra, illetve nem annyira finnyes, ott érdemes náluk ide helyezni a hangsúlyt, több zöldségfélét tenni, gyümölcsöt egyszer vagy kétszer, nem túl sokat, és ha nem is ivott elegendő vizet, vagy inkább valami ízesítettet ivott, akkor megpróbálni először az arányokat kicsit eltolni, és aztán fokozatosan kivezetni. Ehhez azért a hozzánk fordulótól is egy nagyfokú odafigyelést, elkötelezettséget várunk, mert nem tudjuk senkinek se fogni a kezét, tehát javaslatokat tudunk adni, tanácsokat, mindenféle írásos anyagot mindenhez, de az már otthon neki magának kell végigcsinálnia.
Mennyire együttműködőek egyébként a betegek? Van-e korbeli különbség ebben? Aki mondjuk fiatal, kicsit talán jobban rááll a javaslatokra, vagy az idősebbek, akik mondjuk szófogadóbbak?
A kolléganőimmel általában próbálunk úgy tanácsot adni, hogy ne teljes egészében forgassuk föl senkinek az életét. Nyilván egy komoly, nagyon komoly betegségről van szó, akkor komolyabb megszorítások vannak, de ha egy életmódváltásról van szó, kilók leadásáról például, akkor érdemes először ott kezdeni, hogy 2-3 dolgot megváltoztatunk. A jó az lenne, hogyha tudnánk őket igazándiból követni, tehát visszajönnének. Van néhány ilyen betegünk, de nagyon sokan fogják magukat, bologatnak, egyetértenek, aztán elmennek, és igazándiból nem tudunk róluk. Mint mondtam, a beteg kezében legalább ugyanannyi felelősség van, és ugyanannyi munka vár rá, mint mondjuk ránk, amíg itt ülünk és tanácsot adunk neki.
Milyen esetekben érdemes dietetikus tanácsát kérni?
Bármilyen táplálkozással összefüggő problémával kapcsolatosan, tehát mondjuk egy ételintolerancia, egy allergia, gyomorbérrendszeri panaszok, életmódváltás, igazándiból gyakorlatilag mindenben tudunk tanácsot adni, és érdemes is, mert enni mindenki eszik, és az, hogy mit eszünk, az alapvetően befolyásolja, hogy működik a testünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Lázár Eszterrel, az EGRI Markot Ferenc Kórház és Rendelőintézet vezető dietetikusával beszélgettem a vízfogyasztás fontosságáról, valamint az édesített üdítő italok káros hatásairól. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,